Krishna, Hare Krishna. A hetedik ének olvasását folytatjuk. A 13. fejezetnél tartunk. És a 35-ös vers következik az elfelébe, mert hozzáveszünk a 36. verset is, mert a 35-ös verset nincsen magyarázva. akik saját példájukat tanítanak bennünket arra, hogyan éljünk be azzal, hogy keveset gyűjtünk, és hogyan maradjunk egy helyben, egy tapottat sem mozdulva. Most felolvasom a 36. verset is. Virágasszal a kámébja, siksító mémat húratát, kricsátammat huvad vittam, hatvápjannyó halétpatém. A méhecskétől megtanultam, hogy ne ragaszkodjam a pénzgyűjtéshez, mert bár a pénz olyan, mint a méz, tulajdonosát bárki megölheti, és elveheti tőle kincsét. Srila Prabhupád magyarázta. A lépen összegyűlt mézet az ember erőszakkal elveszi. Annak tehát, aki pénzt gyűjt, tudnia kell, hogy az állam vagy a tolvajok bármikor zaklathatják, az ellenségei pedig még meg is ölhetik. Azt mondják, hogy különösen ebben a Kali Jugában az állam ahelyett, hogy megvédeni a polgárok pénzét, ő maga veszi azt el a törvény erejével. A bölcs Brahmana ezért úgy döntött, nem fog többé pénzt gyűjteni. Legyen csupán annyi pénzünk, amennyire éppen szükségünk van. Fölösleges hatalmas vagyonnal rendelkezünk, ami azzal a félelemmel jár együtt, hogy az állam vagy a tolvajok bármikor megfoszhatnak bennünket tőle. Akkor először beszéljünk ennek a versnek a kontextusáról, hogy hol tartunk most a Bhágavatamban. Itt ez a 13. fejezet, ez arról szól, amikor Nárada Muni a szanyászszeren jellemzőiről tanítja Yudhisthira Maharajot, és azért, hogy amiket elmondott, illusztrálja, elmesél egy történetet. És ez pedig az a történet, amikor Prahlád Maharaj találkozott egy bölcsel, aki úgy táplálkozott, mint az óriás kígyók. És ezt úgy nevezi, Bhágavatam is, mert Prabhupád is említi a magyarázatban, hogy ágyagara vritti, vagyis az óriás kígyóknak az életmódja. Azért Magyarországon nem olyan jellemző, hogy óriás kígyókkal találkozunk, de Indiában ez előfordul, és ez a bizonyos fajta óriás kígyó, ez az ágyagara, ami egyébként a modern nyelvekben is átjött ajgar verzióban. Csak azért mondom, hogyha valaki kiabálja mellettek Indiában ajgar, akkor tudjátok, hogy beszél van. Szóval ez egy jellemző, és ez egy kifejezetten olyan fajta óriás kígyó, az a fajta kígyó, ami nagyon nagy óriás kígyó, 3 méter is tud lenni. És egész benyelile az áldozatát. Valószínűleg ez a szó is, hogy ajagarra, arra utal, arra az azt jelenti, hogy nyelés. Az agya az sok mindent jelent, de azt is jelent, hogy kecske. Szóval ezért van az, hogy nem mozdul, mert nagyon sokáig tart, míg megemészti, amit megevett, és tehát nem egy olyan mozgékony fajta, ha egyszer sikerül elkapni egy áldozatot, akkor az megeszi, és akkor utána ott fekszik és emész. És hát Nárada Muni elmesélte, hogy Prahlád Maharaj egyszer elindult egy, hát tulajdonképpen egy tanulmányútra ment, az univerzumot bejárta, és az volt a cél, hogy a szentek életét tanulmányozza. Beletartott néhány belsőséges társa is, és korábban ebben a fejezetben elhangzott, hogy hol találkozott Prahlád Maharaj ezzel az óriás kígyók életét élő bölccsel. valaki esetleg emlékszik, hogy mi volt ez a helyszín. Ez a Kávéri folyó partja, ahol most beszélgetnek. Hát a Kávéri az Indiában van, az egyik szent folyó, és a folyónak a partján van például Ranganáth temploma is, az egyik legnagyobb és leghíresebb templom Indiában. Ranganáth egy fekvő Vishnu, tehát egy fekvő Vishnu Murti, és a kígyón fekvő Vishnu Murti, ami igen nagy, én úgy tudom, hogy 16 méter hosszú, elég nagy murti, és az Úr Csétanya is ellátogatott ebbe a templomba, mai napig nagyon híres zarándokhely. De valószínűleg ez a találkozás ez nem pontosan ott azon a részen történhetett, mert azt is írja Bhágavatam, hogy a Kaveri folyó partján, de a Szakja hegyen vagy a hegy közelében találkoztak, és az pedig valószínűleg nyugatabbra a mostani nyugati Ghátok-hegység. Szóval ez valahol a Kaveri folyó forrásánál történhet ez a beszélgetés. És ahogy Prahlád Maharadzsa meglátta ezt a bölcset, aki piszokkal és porral volt borítva, és a földön hevert, ő, mivel hogy transzcendentális szemekkel rendelkezett, azonnal meglátta benne a bölcset, és akkor ennek megfelelően viselkedett. Leborult előtte, megérítette a lótuszlábát, és feltett kérdéseket. Most alapvetően az ilyen óriás kígyó életmódot élő bölcsek nem túl beszédesek, de mivel ez a bölcs észrevette Prahlád Maharadzsán, hogy valóban érdeklődik, és tehát, hogy igazán a transzcendentális tudás érdekli, ezért érdemesen látta Prahlád Maharadzsát arra, hogy tanítsa, és felhagyjon a némasságával. És ekkor kezdett el beszélni. Tanítani kezdte Prahlád Maharadzsát, és ez a mai vers is, illetve a mai két vers is ennek a tanításnak a része. A bölcs tehát két első osztályú gurút nevez meg, az egyik a méhek, és a másik az óriás kígyó. Itt a fordítás az ilyen bőségesen fejti ki, hogy mi az a tanítás, amit a méhektől kaphatunk, hogy éljük be azzal, hogy keveset gyűjtünk. Valaki meg tudja mondani a felét versből, hogy melyik szó utal erre, melyik szanszkrit szó utal erre, hogy éljük be azzal, hogy keveset gyűjtünk.
A hajrábja.
Így van. Tehát itt a hajrábja, amit ugye sok kontextusból is ismerünk át, ahol lemondásnak szokták fordítani, a szavankénti fordítás és lemondásnak nevezi. Tehát ezt a lemondást, ezt a méhecskéktől lehet megtanulni. És az óriás kígyó azt mondja, hogyan maradjunk egy helyben, egy tapottat sem mozdulva. Ki tudja megmondani, hogy ez melyik a szanszkritban. Szintén egy ismert szó. Másképp szoktuk használni.
Lókét.
Nem. Ott van mellett, hogy és. Azaz, paritósamcsa. Hajrágja a paritósamcsa. Ez a két dolog, amit tanulunk a méhecskétől és az óriás kígyótól. Tehát ez még meglepő, hogy a paritósam az elégedettség. Azaz, amit az óriás kígyótól tanulunk, de itt ebben a versben úgy halljuk, hogy maradjunk egy helyen, egy tapottat sem mozdulva. Szóval a méhek tanítása abban segít bennünket, hogy lemondásra tegyünk szert, az óriás kígyó viselkedése pedig arra tanít minket, hogy elégedettek legyünk. Na most ez a két kiváló tanító, vagy gurutama, ez megjelenik később is a Bhágavatamban, amikor a 11. énekben a természetben előforduló gurukról van szó, amikre általában szoktunk referálni, hogy a 28 gurú. És itt is megtalálható az óriás kígyó a 8. fejezet legelején, és a méhecske tanítása is, az a 11. ének 8. fejezet 9. és 12. verse között van. Úgyhogy az itt előforduló tanítás nagyon hasonlít arra, amit a bölcs mond, úgyhogy ezt is hozzávettem a mai versnek az elemzéséhez. És az az érdekes, hogy ennek a 11. énekben lévő párbeszédnek a kerettörténete is nagyon hasonlít arra, amiről most olvasunk. Pralábanás találkozott egy ilyen kígyó életet élő bölcsát, eléggé meglepő látvány lehetett. Hasonlóan a 11. énekben lévő tanítás kerettörténete az az, hogy Jajáti Maharács fia Jadu találkozott egy akadút a brámanával. Ott ennyire nem tudom, hogy mennyi ilyen részletesen nem tudok a leírásáról, de hát az avadúták is általában olyanok, akik úgy nem annyira foglalkoznak a külvilággal, hogy mit gondolnak róla. Úgyhogy elég hasonló a két szituáció, amiben elhangzik ez a tanítás a mélységről és az óriás kígyóról. Ez a mai vers, a 36-os, amit még hozzávettünk a magyarázat miatt, az elsősorban a méhecskéről szólt, úgyhogy akkor ezzel kezdjük a méhecskéről, és hogyha a 11. énekben lévő tanítást, vagy azokat a verseket, amiben a méhecskéről szóló tanítás előfordul, akkor összesen 6 vers van, amelyik azt mondja el, hogy mit lehet tanulni a méhecskéről. Ami érdekes, hogy ebben a 6 versben van 4 különböző szó, szanszkrit szó arra, hogy méhecske. Ez is mutatja, hogy milyen különleges nyelv a szanszkrit. Az egyik szó az a madhukára. A madhu, azt talán tudjátok, mert van köztünk egy madhupati, hogy azt jelenti, hogy méz, és a madhukára azt pedig azt jelenti, hogy aki a mézet csinálja, mézet csináló. Ugyanez a szerkezet van az ahamkára szóban, a hamis ego szóban. Aham, az én, kára pedig csináló, az, ami ezt az én képet csinálja. Hogy mondja a Gitában Krisna, ahamkára vimudhátmá, kartáham, iti manyaté. A hamis ego által megtévesztett lélek azt gondolja, hogy kartáham, én vagyok a cselekvő. Szóval ez a madhukára, ez kifejezetten arra utal, hogy a méhek a mézet csinálják. Aztán egy másik szó a következő versben, az pedig az, hogy madhu vrata. Hát a vrata szót ezt ismerjük, általában fogadalmat, vagy egy bizonyos típusú lemondást jelent. Általában vrata, akkor mondjuk, hogy valaki vratát tart, hogyha mondjuk elkötelezi magát egy bizonyos étel mellett. Például a krisna-völgyi bakták szoktak ilyen krisna-völgyi termény vratát tartani, hogy akkor csak és kizárólag olyan ételt tesznek, ami ott termett. És hát a méhek, azok madhu vratán élnek folyamatosan. Ők azt a lemondást vállalták magukra, hogy kizárólag mézzel élnek. És ezért hívják őket madhu vratáknak. És aztán a 11. énekben előfordul még 2 szó a méhre. Az egyik az a sat-pada. Az, hogy mit jelent?
Hatlábú.
Igen, hatlábú. Ugye sat-hoz számíni, azt tudjuk, hogy ez a hat-pada, meg láb. És még van egy szó, a maksiká.
Kétszármú.
Szóval a maksiká az lehet méh is, meg sokszor legyet jelentett légy. Azt is jelenti, mert nem mindig ezek a szanszkrit szavak az állatnevekre néha nagyon tágok, nem annyira konkrétak. Tehát ez a sakpada, meg ez a maksiká, ezek ilyen általános rovarnevek. Minden esetre ez is előfordul, és itt kifejezetten a méheket jelenti. Na most, ugye általában a méhek az embernek olyan pozitív példa, rengeteg jó tulajdonságuk van, rengeteg hasznos tettük, többek között elkészítik a mézet, De hát az sem utolsó dolog, hogy ők készítik a viaszt, ami a modern embernek már nem annyira a jelentlét szüksége, de azért gondoljuk el, hogy volt olyan idő, amikor csak gyertyával lehetett világítani, hogy akkor mennyire sokat jelentetett az embernek, hogy ez az állat, ez elkészíti neki a viaszt, amit a gyertyához felhasználhat. És aztán, ami még fontosan ilyen rejtettük, ami észre se veszünk, hogy ők azok, akik beborozzák a virágokat, és akkor így gyakorlatilag a fák termővé válnak, és mi gyümölcshöz juthatunk. Hogyha ezt a folyamatot kihagynák, akkor az elégnek probléma lenne. Szácsi Gopál Prabhu mesélte nekem, hogy ahol azokon a helyeken, ahol már ilyen környezeti ilyen tragédiák vannak, hogy tehát nem annyira védik a környezetet, és nagyobb a környezeti szennyezés, mint például Kínában, ott az embereknek kell beborozni a gyümölcsfákat, hogy legyen termés. Szóval azért egy elég fontos szolgálat az, amit a méhek így elvégeznek. És ez a 36-os vers, amire tovább mentünk a magyarázat miatt, ez azt emeli ki, hogy a méhek mézet készítenek, ezt a fontos tulajdonságukat, illetve azt is hangsúlyozza, hogy a méhek ragaszkodnak is ehhez a mézhez, és valószínűleg azért van ebben a 36-es versben kifejezetten a madhuvrata kifejezés a méhre. És azt is megtudjuk ebből a versből, hogy kricsrátam, vagyis a méz, amit a méhek készítenek, az kricsra az nagy nehézségek által elért. Szóval ez a mézkészítés, ez nem egy könnyű dolog a méhek számára. Először meg kell építeniük a kaptát, aztán abban utódokat nevelnek, és akkor kimennek a virágokra, rászállnak, akkor a virágokból begyűjtik a nektár, mert persze a virágban nem kész méz van, hanem azt még ők beszállva a kaptárba egy ilyen komoly erőfeszítés és munka árán mézé alakítják, valamiféle párologtató folyamatot idéznek elő a kaptárban, és akkor ez a nektár, ez valahogy besűrűsödik, és olyan, tehát mégis eléri azt az állagot, amit mi mézként ismerünk. És csak hogy szemléltessem, hogy ez milyen nagy erőfeszítéssel jár, azt mondják, hogy egy méhnek 5000 virágra kell rászállnia ahhoz, hogy egy kis kanál mézet készítsen. Úgyhogy erre emlékezzünk, amikor a mézes bödönből vesszük a mézet, belecsorgatjuk valamibe, aztán egy hanyagmozdulattal lemossuk, ami a kanálon maradt, hogy ez itt minden cseppje, micsoda erőfeszítése annak, aki ezt elkészítette. És tulajdonképpen azért készítik a méhet, a mézet, hogy téli élelmük legyen, mert ők úgy élik túl a telet, hogy ezt a mézet eszik, és abból egy olyan hőt állítanak elő, amivel a mínuszokban is hát átvészelik ezeket a mínuszokat. És hát eléggé előrelátóak, úgyhogy többszörösség készítik el, mint amennyit valójában föl fognak a tél során emészteni, de hát ugye nyilván nem lehet tudni, hogy mennyire hideg lesz a tél, mennyire hosszan tart, úgyhogy előrelátóak és jó sokat felhalmoznak belőle. És ez a vers, ez arra mutat rá, hogy az anyagi életet élő ember az nagyon hasonlóan viselkedik. Pénzt gyűjt, amiért nagyon nagy erőfeszítést kell tennie, és akkor utána azt raktározza, őrzi. És arra hívja fel a vers a figyelmet, hogy a méhecske példája az emlékeztethet bennünket, hogy jobb ragaszkodásmentesen élni, mert az összegyűjtött vagyont az könnyen elveszíti az ember, és ahogy a méhek nem tudják maguknak megtartani a mézet, úgy az ember is könnyen elveszítheti. Szóval, hogyha ezeket a méheket méhész tartja, akkor általában ezt a télire gyűjtött mézet, ezt elveszik tőlük, és hát ez méhtartótól függ, van, aki csak a fölöslegeset veszi el, de hát biztos vagyok benne, hogy ez ilyen ipari méhészet, tehát ami olyan nagy termelő méhészet, ott valószínűleg többet is elvesznek tőlük, mert be lehet a méheket csapni azzal, hogy cukros vizet adnak nekik télire. És akkor úgy is át tudják vészelni a telet. És hát biztos olyan eset is előfordul, hogy egy ilyen elvételnél néhány méh meghal. Alapvetően nem kell, hogy meghaljanak, de hogyha nem elég óvatosan válnak velük, biztos néhány áldozatul esik. És így van ez az emberrel is, hogyha fáradtságosan pénzt gyűjt, ez néha nagyon hiába való, főleg ebben a modern korban, hiszen az emberre mindenféle adót és illetéket vett ki az állam, szóval sokszor még amit összegyűjtött, még abból is az adózó pénzéből összegyűjti, aztán utána vesz belőle valamit, és akkor vagyonosodási adót kell fizetnie, amiért vett valamit a megspórolt pénzéből, tehát vannak valóban ilyen törvények, amik igen megnehezítik, hogy a fáradtságos munkával összegyűjtött pénzt az ember megtartsa, de hát ha már ez van, de legalább az ember csalóktól és dolgaiktól meg lenne védve, de sajnos ez sincs, mert hát számtalan olyan eset van, hogy valamilyen úton-módon kicsalják az emberből a pénzét, vagy egész egyszerűen betörnek hozzá, vagy az utcán elrabolják tőle. Szóval egy vagyonos embernek néha még az élete sincsen biztonságban. De hogyha mindez nem történne meg, akkor a végén ott van a halál, aki mindent elvesz, ahogy mondja Krisna Bhagavad Gita-ban, Mrityusarvaharasyaham, én vagyok a halál, ami mindent elvesz. Úgyhogy végső soron a nagy gyűjtögetésnek az az eredménye, hogy az ember elveszíti azt, amit összegyűjtött. És a megoldás tehát nem más, mint a vajrágya, vagyis a lemondás. Hiszen egy virág a szarva kámélia, hogy a méhecskétől azt tanultam meg, hogy minden anyagi vágytól, vagy érzékelégítésre irányuló vágytól lemondjak, fágyról lemondjak. Tehát az egyik megoldás az, hogy az embernek legyen csak annyi, amennyire szüksége van, amennyit úgyis elkölt, és akkor nincs ez a fejfájás, hogy a párnahúzatba dugjam a pénzt, vagy az udvarolásom el, vagy hasonló dilemmákkal nem kell küzdeni. A másik megoldás az pedig egy speciális fajta vajrágya, egy speciális lemondás, és ezt úgy nevezi Rupa Goszvámi, hogy Yukta vajrágya. Az a lemondás, amikor a vagyont azt nem a saját érzékkielégítésünkre, hanem Krisna szolgálatában használjuk. Tehát, hogyha tudjuk Krisnára költeni a pénzünket, hogyha tudjuk a prédikálásra, a Murti imádatra költeni, akkor tulajdonképpen a pénzgyűjtés az annak nem lesz ez a negatív hatása, de még arra is föl szokta hívni néha Prabhupád a figyelmet, hogy hát akkor ha van, akkor költsük el, tehát hogy ha van a Murtiknak pénze, akkor legyen nekik szép ruhája, stb. Nem régen pont Sahana Mangala Matajival volt egy közös projektünk, a Bhakti, hogy bemutattuk a hallgatóknak a Murtik imádatát, én biztosítottam az osztályt, ő a tudás, és nagyon szépen beszélt Sahana Mangalam arról, hogy hogy ugye a multiknak végeredményben semmi sem sok, nincs az a, nincsen túl sok, vagy nincsen túl sok, hanem hogyha ha van, ha, sőt, nem is, hogy még úgy kell gondolkoznia, hogy hát jó, ennyi van, akkor ennyit költünk, hanem neki el kell engedni a fantáziáját, és akkor majd Gornita biztosítja, hogy mindez legyen. Úgyhogy tulajdonképpen ezzel a jutta vajrágja elvel nagyon jól le lehet foglalni a pénzt Krisna szolgálatában. Természetesen ennek is megvannak a buktatói, hogyha az ember nem eléggé koncentrál arra, hogy igen, ezt tényleg Krisnának kell, akkor esetleg a jukta vajrágja elvébe burkolódva, vagy mindig tud valaki érzékkielégíteni, úgyhogy erre oda kell figyelni, de tulajdonképpen ez itt a fő dolog, amit a méhecske példájából megtanulhatunk. És aztán, ahogy mondtam, a 11. énekben ez a tanítás meg is hirdődik. De nagyon érdekesen, ugyanis ott a méhecske példája nem csak attól óv bennünket, hogy pénzt gyűjtsünk, hanem azt is, hogy ételt, attól is, hogy ételt halmozzunk föl. Ezt azért hozzáteszem, hogy itt a szanyásziknak szóló tanításról van szó. Szóval ez elsősorban rájuk vonatkozik, de hát ugye a szanyászi az aki kívülről is lemondott erről a világról. De azért, aki Krisna szolgálatának él, ha kívülről, nem is belülről, azért fontos, hogy a szanyászi mentalitásra előbb-utóbb szert tegyen, és akkor ilyen módon végül is általánosíthatunk is egy ilyen tanítást. Minden esetre ebben a tanításban azt mondja, hogy a szent ember ne tegyen el ételt későbbre. Ehelyett használja kezét tányérként, és annyit egyen, amennyi elfér benne. Ételhordója legyen a hasa, és annyit töltsön bele, amennyi kényelmesen belefér. És így ezzel a viselkedéssel éljen, és ne utánozza a mogú méhecskét. De ez a 11. énekbeli méhecske tanítás, ez tulajdonképpen kétféle méhecskéről beszél. Amiről eddig szó volt, az a méz csináló méhecske. De van a méhecskének egy másik viselkedése is, amikor virágról virágra száll és gyűjti a nektárt. Ennek van megint csak egy szava a szanszkritban, ez már az 5. szó. Ez úgy van, hogy bramara. És a bramara az abból a gyökből jön, hogy bram, vagyis vándorló hószál. Tehát ez pedig egy előnyös viselkedésnek írja a Bhágavatam, hogy úgy, ahogy egy méhecske virágról virágra száll, úgy a szent életemben ajtóról ajtóra vándoroljon, és csak annyit korduljon, ami a test és a lelke összetartásához szükséges. És vannak is valóban ilyen bölcsek, ezeket úgy hívják, hogy Madhukari Muni. És pontosan ebből a Madhukara, a méhecskéből jön az ő nevük. Vagyis megy ajtóról ajtóra, nem azzal a céllal, hogy mindenhol lakománszon, hanem azzal a céllal, hogy csak egy kicsit kérjen, és minél több helyre megy, annál több mindenkivel érintkezésbe kerül, és ahogy a méhecske beporozza a virágokat azzal, hogy előszáll és egy kis nektárt elvesz belőlük, úgy a szent bölcs is, amikor elmegy az emberek házába, akkor miközben koldul tőlük, be is porozza őket a transzcendentális tudással. Úgyhogy ilyen szempontból a méhecske viselkedése az példa az embernek, és itt a magyarázatban óvaint a magyarázó, hogy figyelni kell arra, hogy amikor valaki ilyen életmódot él, hát akkor biztos lesz olyan ház, ahol nagyon szívesen látják, nagyon jó falatokhoz jut, de nem szabad ehhez ragaszkodnia, és akkor a jó falat reményében újra és újra visszatérnie. Mert előfordul a méhecskével is, hogy egy-egy virágnak az illata nagyon elbűvöli. Például a lotuszvirágra, hogyha rászáll, akkor annyira oda van, hogy hát sokat időzik a lótuszvirágban, csak az a baj, hogy amikor lemegy a nap, akkor a lótuszvirág becsukja a szirmait, és akkor csapdába esik a méhecske, és ezzel a példával hívja fel a bágogattam az ilyen hajtóról hajtóra járó mázokari életmódot folytató ember figyelmét, hogy ne kezdjen el ragaszkodni egy-egy házhoz, egy-egy családhoz, vagy egy-egy ételhez, amit ott felajánlanak neki. Úgyhogy ebben a második példában tehát a méhecske egy pozitív hősként jelenik meg, és nem csak a kolduló szerzetest hasonlítják hozzá, hanem ugyanezek között, a versek között megtaláljuk azt is, hogy ilyen méhecske mentalitással, ilyen virágról virágra szálló mentalitással kell rendelkeznie az intelligens embernek is. Ahogy a méhecske nektárt talál minden egyes virágban, hogy az intelligens ember is ismerje fel a vallásos elveket minden szentírásban. És ez annyit jelent, hogy olyan sok irodalomban, csak ugye a védikus irodalom nagyon sok rétű, de mindenben meg kell tudni találni a lényeget, ahogy a Bhagavad Gita mondja, Védajcsa szarvajra, ha még a véd jó. Én vagyok az, akit a védából meg kell ismerni. Tehát, ugye, hogyha a méhecske rárepülne a virágra, és akkor ott megpróbálnám mindent magára pakolni, hát így is elég nagy súlyt vesz magára, most nem harmada vagy fele a testsúlyának, amit el tud cipelni egy virágból, de hát annál többet nem. Hogyha megpróbálna mindent vinni, akkor nem tudna visszarepülni. Szóval ezt időnként az ácsárják felhívják a figyelmünket arra, hogy kerüljük a felesleges tudást. Ezt Bhaktivinoda Thakur a szamár példájával illusztrálja, hogy a szamár az csak fölpakolja, vagy hát fölpakolnak rá, és cipeli a súlyt. És az, aki nem szűri meg a tudás lényegét, az ehhez a szamához hasonlít. És hát vagy a méhecske az ellenpólus, vagy időnként a hattyút nevezik ennek az ellenkezőjének, hiszen ugye a méhecske megtalálja a nektárt a virágban, mert a legfontosabb részét abból lehet mézet csinálni. A hattyú pedig ezzel a képpel szokta kérni, hogy a tej és víz keverékéből ki tudja szűrni a tejet. Szóval ez az a két élőlény, aki arra tanít bennünket, hogy a lényeget vegyük észre a szövegekben, a szentírásokban, és a fölösleges, hogy is mondjam, hiába való adathalmaz pedig ne cipeljük, hanem értsük meg, hogy mi ezeknek a tanításoknak a lényege. Köszönöm szépen a figyelmet. Esetleg valaki szeretne valamit hozzáfűzni, vagy kérdezni. Srila Prabhupada ki jaj. Srila Bhagavatam ki jaj. Kura Bhaktavinoda ki jaj.
Amitabha Bachchan ki jaj.